Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
A lelki, a mentális és a fizikai egészségünk a sikeres élet alapfeltételei. Különösen igaz ez a mai modern online környezetben, ahol mi emberek, mi vállalkozók új kihívásokkal kell, hogy megküzdjünk, és folyamatosan változó elvárásoknak kell, hogy megfeleljünk. A multitaskingnak és a produktivitási kényszernek bizony ára van. Talán már kiégés közeli állapotban vagy, csak nem tudsz róla. Mai adásunkban talán kiderül. Érdemes az adás végéig maradnod, hiszen egy bejelentéssel és egy nyereményjátékkal készültünk. Eddigi adásainkban inkább elkereskedőknek szóló technikai dolgokról volt szó, és mai epizódunkban egy kicsit rendhagyó adás, alakítjuk ezt a dolgot, és a technikai dolgok helyett sokkal inkább az emberre, és az emberen belül is a kiégés témát fogjuk boncolgatni. A téma felszegetésében segítségünkre lesz Bíró Bence, akinek most jelent meg néhány hete a Business Burnout Biblia című könyve. Köszöntelek az adásban, Bence!
Szerusztok, nagyon szépen köszönöm a felkérés és lehetőséget.
Itt van velünk egyébként Gábor is.
Sziasztok!
Én pedig Zoli vagyok, mint már azt megszokhattátok. Bence, hogyan jött mégis ez a téma? Ilyen fiatalon.
Na hát köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntök minden kedves hallgatót még egyszer. Az előbb az adás előtt beszélgettünk arról, hogy milyen sokat számít az ember a biznisz mögött. És nekem is az volt a tapasztalatom így az elmúlt 7 éves coaching praxisomban, hogy milyen sokat számít az, hogy éppen ki hogyan éli meg magát a biznisz és a üzleti világot, hiszen azt mindenki tudja, hogy mondjuk foglalkozni kell a marketinggel a saját vállalkozásunkban, hogyha valaképpen egy alkalmazott egy cégnél, akkor ott vannak stresszforrások, amiket menedzselni kell, viszont azzal keveset foglalkozunk, hogy hogyan éljük meg ezeket a stresszforrásokat, és mit tehetünk azért, hogy ezekkel a stresszforrásokkal megküzdve tartósan csúcs teljesítményt tudjunk nyújtani. És így jött nekem ez a téma, hogy a legsikeresebb és a legélvezetesebb ügyfélsztoriaim, azok felvetették azt az ötletet, hogy igazából a leginkább ideális ügyfeleimnek ez a legfontosabb problémája, leginkább a kiégés. De ezt általában nem úgy fogalmazzák meg, hogy én ki vagyok éve, Bence, hanem sokkal inkább csúcs teljesítők, nagyon-nagyon lelkismeretesek, igazán mindent megtesznek a biznisz érdekében, és hogy elérjék a céljaikat. Csak egy idő után valahogy már nem annyira van kedvük a munkájukhoz, így után azt érzik, hogy hát most már nem is biztos, hogy olyan szinten magasan tudnak teljesíteni, vagy éppen olyan kiad a hangulatukra is az, hogy esetleg mondjuk a bizniszben vannak nehézségek, és önmagában senki nem úgy szokta ezt megfogalmazni magának, hogy Bencén kiégtem, hanem sokkal inkább úgy, hogy szeretném új szintre emelni a saját vállalkozásomat, és akkor ennek az emberi tényezével szoktam foglalkozni általában egy per egyben az ügyfelekkel, és ez volt az, ami elindította azt, hogy mi lenne, hogyha erről írnánk egy könyvet, és akkor elkezdtem az elmúlt 2 évet arra rászántam gyakorlatilag, hogy kutatásokat elemezzek ezen a területen, az nemzetközi szakirodalomban, gyakorlatilag a világ minden tájáról, Pakisztántól, Indián keresztül, Kínán, Amerikán, európai kutatásokon keresztül, hogy különböző szakmákban a kiégésnek mik a kulcsai, mitől ég ki valaki, és mi lesz ezeknek a megoldása.
Ez tök jó, hogy ennyi féleképpen, vagy ennyi helyről összeszedted az világban. Más dolgokat láttál, vagy az alap az mindenütt ugyanaz, vagy az alap probléma?
Vannak különbözőségek kulturálisan is, meg vannak különbözőségek szakmailag is. Például mondjuk egy orvosnak a kiégésében nagyon gyakran az szerepet játszik, hogy túl sokat kell adminisztrálnia, és nem tud a betegekkel foglalkozni. Vagy éppen a betegek úgy mennek el hozzájuk, hogy a problémájukat azt még megmutatják az orvosnak, de amikor jól vannak, akkor arra már nem kap feedbacket az orvos. És például a Gerendai Károlyával, a Szigetnek az alapítójával beszélgettünk itt a könyvnek a kapcsán, és ő mondta azt, hogy neki a Szigetben nagyon-nagyon sok élményt jelentette az meg a projektjeiben, hogy látta az embereknek az arcán a visszajelzést, hogy oké, értéket teremtettem, és látta azt, hogy az embereknek ez sokat jelentett. Még ezzel szemben, amikor egy orvos dolgozik például, vagy hogyha már az elkereskedelemnél tartunk, akkor gyakran egy webshopnál is, ugye nem látod a vevőnek az arcán az örömöt, és ez kicsit más is, meg amikor csinálsz például egy kampányt, és a számok azok váltakoznak, akkor nem kapod meg azt a fajta visszajelzést, mint amit mondjuk akkor megkapnál, hogyha mondjuk egy személyes beszélgetésben részt veszel valakivel, vagy átad személyesen mondjuk egy pólót, vagy egy kávét, vagy bármi mást.
Egyébként ez egy menedzserbetegség, vagy alapvetően bármilyen szakmánál előfordulhat?
Bármilyen szakmánál előfordulhat, ugyanakkor azt gondolom, hogy az üzleti szférában erre különösen érdemes odafigyelni, mert hogy a teljesítmény csökkenéssel és a hibázásoknak a megnövekedésével ez nagyon komoly költségeket tud termelni. Hogyha mi most vállalkozók vagyunk, vagy menedzserek vagyunk, akkor a saját bizniszünkben mi válunk felelősséget az anyagiakért. Ezzel szemben, hogyha mondjuk egy tanár vagyok, akkor a fizetésemre nem fog az majd valószínűleg kihatni, hogyha mondjuk nem olyan minőségben oktatom a diákokat. Ugye nálunk ez viszont rengeteget számít.
Aha. Egyébként belelendültünk ebben nagyon, de hogyan lehet definiálni a kiégést? Mi ez valójában?
A WHO szerint ennek három összetevője van. Az egyik az egy ilyen tartós testi-lelki kimerültség, hogy az ember fáradtnak érzi magát. A második része az egy ilyen teljesítménycsökkenéssel köthető össze, hogy most már nem tudok úgy teljesíteni a munkámban, visszaesik a munkához való kedvem. A harmadik része az pedig egy ilyen hangulatra ráragadó, egy picit ilyen negatívabb hozzáállás. Már igazából nem annyira érzem azt, hogy ez motiválna engem. Nem érzem a jövővel kapcsolatban azt a csillogást, azt a reményt, amit korábban éreztem. Viszont az fontos elmondani, hogy a burnout és a depresszió között van egy fontos különbség. A burnout alapvetően a munkára vonatkozik. Tehát a munkához nincsen kedvem, de a hétvégén a barátaimmal szívesen találkozom. A depresszió esetén pedig az van, hogy igazából az életem minden területén semmihez nincsen kedvem, és nagyon rosszul érzem magam.
Egyébként, ha te beszélgetsz valakivel, te fölismered azt, hogy mondjuk ő ebben szenved, vagy már elért egy bizonyos szintet, vagy egyáltalán hogyan lehet ezt definiálni?
Először is azt vegyük fel most, hogy amikor én beszélgetek valakivel, akkor egészen más, hogy beszélgetek valakivel a személyes életemben, a mindennapokban, mint egy coachingon. Most melyikre gondoltál?
A coachingra inkább.
A coachingon természetesen ezt fel lehet mérni. Ennek van egy kérdésről, ami végigmegyünk ilyenkor, ami a tüneteket átveszi, meg azt is megnézzük, hogy mennyire előre haladott állapot van a kiégést tekintve. És nagyon gyakran egyébként nem is kell tudni az ügyfélnek arról, hogy most neki van érintettsége a kiégésben, hiszen csak arra beszélünk, hogy mi az ő napját, életét, hozzáállását, kedvét és az üzletét jobbá tudná tenni. És alapvetően nem is biztos, hogy kell tudni arra, hogy esetleg ő azért kiégésnek egy, tudom, 5%-os érintettségben van ebben.
Egyébként ez azért érdekes, csak hogy ülök, gondolkodok, és hogy tök sokszor volt az, hogy mondjuk nincs kedve a munkához, de én nem tudom definiálni magamról azt, hogy nyilván az orvos se tudja megbüntetni magát, hogy én most egyébként burnoutban szenvedek, vagy nem szenvedek ebbe, hogy szerinted ezt így lehet valamilyen szinten egyértelművé tenni, hogy az ember önvizsgálatot csináljon ezzel kapcsolatban, vagy egyáltalán hogyan érdemes ezt kezelni?
Tehát, hogyha most önvizsgálatot szeretnénk folytatni, természetesen az embernek fel lehet ismerni saját magán ezekkel kapcsolatos jeleket, viszont mielőtt ebbe belemennénk, egy pár szót elmondanék arról, amit korábbi ilyen kérdések kapcsán feljöttek bennem. Ugye gyakran kérdezik azt tőlem, hogyha valaki most én kiégtem, akkor munkát kell váltanom, abba kell hagynom mindent, amit eddig csináltam. És erre az a válasz, hogy nem, szerencsére, tehát nem kell feltétlenül munkahelyet váltani, nem kell feltétlenül szakmát vagy hivatást váltani, ez egy visszafordítható jelenség. Ez egy állapot, ez nem egy betegség. És ez nagyon fontos ebben, hogyha most ez olyan, mint amikor azt mondod, hogy fáradt vagy. Csak egy kicsit tartósabb a fáradtságod, és mondjuk kimerültek az érzelmi erőforrásaid a munkával kapcsolatban, akkor lehet, hogy mondjuk az elmúlt 3-4 hónapban fáradtabbnak érezted magad. De nem csak egy napot volt az, hogy most éppen nincs kedved dolgozni, hanem mondjuk ez egy tartósabban fennálló állapot. És az a jó ér, hogy ezt vissza lehet tölteni. Tehát ezek után ez vissza tud térni, ez a fajta lelkesedés, és az a fajta remény, és az a magas teljesítményt korábban is nyújtott az illető.
Említetted, hogy a vállalkozókat valószínűleg fokozottabban érinti ez a témakör. Ebből kifolyólag adódhat-e, vagy előfordulhat-e az, hogy valakinek ezért nem való a vállalkozói forma? A stressz miatt túlzott elvárásokat támaszt magával szemben, például az anyagi dolgoknak a megteremtése.
Nagyon jó, mit mondasz alapvetően. Természetesen én senkinek nem akarom azt mondani, hogy vállalkozó legyen, vagy más csináljon, mindenki magának ezt el kell, hogy döntse, viszont van olyan személyiség, aki a vállalkozásra ideálisabb, és van olyan, akinek sokkal nehezebben megy mindez. És ahogy te is mondod, van olyan, hogy valakinek a stressztűrő képessége az alacsonyabb, mint másoknak, van, akinek éppen szüksége van a kiszámíthatóságra jobban, mint másoknak, van, akinek a monotonitásra nagyobb szüksége van, vagy egyáltalán arra, hogy legyen valaki fölött a hierarchiában, és segítse őt navigálni a mindennapi döntésekben. Ez egy teljesen normális ember jelenség, van, akinek ebben nagyobb igényei vannak, van, akinek egyébként kisebb igényei vannak ebben. És én úgy szemlélem az egész kiégésnek a jelenségét, hogy ez egy rendszer. A belső rendszerünknek is van egy fontos összetevője ebben, meg a külső rendszerünknek is. Mindjárt elmondom, hogy konkrétan mire gondolok. Hogyha nekem most mondok egy konkrét kutatást ezzel kapcsolatban. A pszichológiában egy viszonylag köztudott tény, hogyha valakinek az édesanyja, amikor ő terhes volt vele, nagyon komoly stresszforrásokat élt át, akkor megváltozik a gyereknek a csecsemőként a biológiája, ezért felnőtt korában komolyabb lesz az érzékenysége a stresszre. Na most, hogyha valaki ebből az állapotból indul ki, vagy akár a gyerekkorában voltak olyan nehézségei, ami alapján mondjuk több traumát hoz magával például, akkor neki alapból egy magasabb belső nyomást kell viselnie mindennapokban. Amikor erre még rájönnek a külső nyomások, akkor az lehet, hogy sokkal nehezebb számára, mint akinek egyébként teljesen ideális volt a gyermekkora, a csecsemőkora, tök jó családi háttérből jött, és egyébként mondjuk genetikailag is kevésbé hajlamos arra, hogy a mentes betegségek ledöntsék az őt a lábáról. Tehát ebből a szempontból abszolút arról beszélhetünk, hogy van olyan, akinek mondjuk könnyebb a vállalkozás világa, és van, akinek mondjuk sokkal nehezebb.
Akkor mondhatjuk azt, hogy az egész, mint minden pszichológiai dolog, hogy a gyerekkorra visszavezethető, akár a csecsemőkortól kezdve. Milyen behatások érik az embert itt arra?
Gondolom. Abszolút, ezek mind számítanak, viszont ezeket inkább úgy mondanám, hogy kockázati tényező. Uh-huh. Tehát nem determinálja senkit arra, hogy most, ha nekem, nem tudom, elváltak a szüleim gyerekként, és mondjuk sokszor kiabáltak velem, akkor mindenképpen ki fogok égni, ez egyáltalán nem biztos. Csak inkább azt mondom, hogy ezek után lehet, hogy vannak olyan hajlamaim, vagy sokkal mondjuk lejjebb van az a küszöb, ami után mondjuk felnőttként ezek a stresszforrások, ezek engem ledöntenek a lábamról. Az jutott eszembe erről még, hogy a kiégésnek egy nagyon-nagyon gyakori oka a kutatások szerint, azok az ellentétes szerepek és az ellentétes elvárások. Amikor egy vállalkozónak az életére tekintünk, akkor látjátok, hogy saját tapasztalatból is tudjátok azt, hogy mennyi szerepben helyet kell állni. Tehát most éppen egy podcastet forgatunk, akkor igazából ti menedzserek vagytok ebből a szempontból, a technikáért is ti feleltek, a mindennapi bizniszetekben is rengeteg mindennel foglalkoztok. De hogyha most a saját bizniszemre gondolok, akkor én is coach is vagyok, gyakorlatilag az ügyfélszolgáltat is én csinálom.
Szélszes is vagyok,
abszolút, és akkor nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert itt van például egy ellentétes elvárás. Amikor én szélszes vagyok, akkor nekem az lenne az egyik célom, hogy minél többet eladjak az ügyfeleimnek. Másik oldalról szakemberként viszont nekem az a célom, hogy a lehető leghitelesebb segítséget tudjam neki nyújtani, ha pedig nincsen szüksége erre szakmailag szerintem, hogy mi együtt dolgozzunk, akkor ne adjam el neki. És akkor ez a kettő szerep, ez egymásnak tud feszülni. És igazából ti is láthatjátok azt, hogy a ti biznisztekben is nagyon sokfajta szerepben helyet kell állnotok. Ennél azért egy fokkal egyszerűbb, hogyha valakinek nagyon egyértelmű szerepei vannak a munkahelyén. A kiégésnek az egyik ilyen oka például az, amikor nagyon sok ilyen szerepben helyet kell állni egyszerre. Ez így növeli ezt a fajta kockázati tényezőt a kiégésre, és mi alapvetően kockázatokban gondolkodunk, hogy kockázatot növelünk vagy csökkentünk.
Tök érdekes dolog, amit felhoztál. Csak egy pici off-topic, hogy a sales és mondjuk a szakember közötti. Szerintem a mi szakmánk abszolút jellemző arra, hogy elég nagy szakmaiságot kíván, ezért nagyon sokszor nem tudja sales-es ember kell adni, ezért a szakmai emberket csinálja a sales-et. Hogy ez nálunk is így működik. És hogy én azt vettem észre, hogy lehet, hogy nem vagyok jó sales-es, de ugye nem adom el neki azt, ami neki nem jó. Mert arra jöttem, hogy hosszú távon viszont nem kifizetődő ez az egész dolog. Úgyhogy érdekesek ezek a szerepek, mert így egyébként soha nem gondolkoztam azon, hogy valójában egyébként két szerepben dolgozik az ember.
De hogy valószínűleg te ezt tisztáztad magadban.
Nem tisztáztam, és pont ez a durva, hogy... Hát én hoztam egy saját elképzelést ezzel kapcsolatban, hogy én nem fogom eladni azt, amire neki nincsen szüksége. De viszont ez most világosodott meg a beszélgetés során, hogy kvázi mondhatom azt, hogy skizofrém állapot, hogy gyakorlatilag két különböző személyiség bújik meg, és hogy e közötti dilemmázás is lehet.
Abszolút vannak ilyen dilemmák, viszont az a jó, hogy hoztál ebben egy döntést. És ezek után például nem tudom, Ray Dalionak a munkáját ismeritek-e, az Elvek című könyvet írta, a Bridgewater nevű cégnek az ügyvezetője, illetve alapítója, és ő írta a saját könyvében azt, hogy nagyon fontos az, hogy az embereknek legyenek ilyen tiszta rendszeré arra vonatkozólag, hogy milyen döntéseket hoz milyen különböző helyzetekben, és ez tök jó, hogy ti hoztatok ezzel kapcsolatban döntést, mert például a bizonytalanság az megint csak egy olyan faktor, ami növelti a stressznek a szintjét.
Mennyire függ össze az értékrendeddel ezek a döntések? Mert mondjuk most lehet, hogy visszavezethető oda, hogy én segíteni akarok, elsősorban segíteni akarok, és csak utána mondjuk az anyagi biztonságom fontos.
Jó, amit felhozol. A kiégés először a segítői szakmákban volt megfigyelt jelenség, ezt Freudenberger írta le és figyelte meg, és azért is érdekes ez egyfajta, hát azt is mondhatnánk, hogy eredetileg egy segítői betegségként volt definiálva, de aztán rájöttek, hogy ez minden szakmát érinthet abszolút. Csak hogyha én segítő vagyok, akkor hajlamos vagyok arra is, és erről írtam a könyvben is, hogy a saját erőforrásaim rovására segítsek mondjuk más embereknek. Tehát például a könyvben írtam egy ilyen példát, hogyha mondjuk egy masszőr vagyok, akkor ezek után lehet, hogy elvállalok ingyen is olyan ügyfeleket, akinek azt látom, hogy sok testi fájdalma van. És akkor közben, de nekem a végén ki kell fizetnem az irodabérlést és minden mást is, és közben elfáradok, és aztán pedig ott van a család is, akiről szeretnék gondoskodni például. Aztán pedig az jön, hogy oké, akkor a gyerekre már odafigyeltem, a feleségemmel foglalkoztam, az ügyfelekkel foglalkoztam, meg még itt segítettem is másoknak, viszont én nagyon-nagyon kimerült vagyok, magammal nem foglalkoztam, vissza nem töltöttem, és ezért hosszú távon meg megindult egyfajta kiégés, ami visszaállt mind negatívan a családra, a bizniszre, a saját lelki egészségemre és testi egészségemre is.
Akkor valahol mindennek a közepe az mégis te vagy, mint ember.
Így van.
Nem az egót, hanem te, mint ember, hogy akkor tudsz segíteni másokon, ha te rendben vagy önmagaddal.
Így van, abszolút igen.
Még egy kérdésem van, csak ezt még el nem felejtem, vállalkozókkal kapcsolatban, hogy az online tér, meg maga ez az egész online modern robbanás, amit most gyakorlatilag egyre jobban a hétköznapunk részévé válik, közösségi médiátok kezdve, stb. Ez rátett egy lapáttal? Itt az elvárásokra, a szerepekre, stb. Ilyenekre gondolok.
Abszolút hihetetlenül megnövelte a kiégésnek a mértékét, illetve a kockázati faktorokat. Csak most mondok egy párat ezek közül. A globalizációval és az internet megjelenésével sokkal több összehasonlítási lehetőségünk van arra, hogy másoknak milyen jól megy az élete. Eddig csak a szomszédot látjuk, most már az egész világon az összes szomszédunkat látjuk, hogy kinek milyen jól megy a biznisz.
Sőt, az Instagram erre épül.
Pontosan. Na ez például egy ilyen faktor. Van egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy technostressz, ami pedig a technikai eszközök használatából eredő stressz. Amikor sokat telefonozunk, tévézünk, stb. Ez is hozzájárul az embernek a stressz forrásához. Ezeken kívül ott van például az ülő életmód, hogy számítógépen dolgozunk. Van olyan ügyfelem, aki szintén vállalkozó, viszont ő alapvetően nagyon sokat járkál a városban, ide-oda megy, jobbra-balra, és ő nem egész nap ül, hanem sokat-sokat mozog. És az például nagyon-nagyon jól mérhető, és kutatásokból nagyon tisztán kijön, hogy ha valaki ülő életmódot folytat, sokkal jobban megviseli őt a stressz. És ezek után pedig a kiégésnek is nagyobb az esélye. Ellenben, hogyha többet mozog, ami nekünk azért elég nehéz, hogyha mondjuk elkereskedelemmel foglalkozunk, igen, vagy éppen számítógép előtt ülünk napi 12 órában, akár a természetes fénytől elzárva, akár a természettől elzárva, ezek rengeteg stresszforrást hoznak a mindennapjainkban. Ha pedig valaki városban él, akkor még ott vannak a városi zajok is, még pedig ismét egy-egy stresszforrást jelentenek, és akkor a rendszerünk az idő után telítődni tud. Úgyhogy abszolút az a válaszom a kérdésre, amit felhoztál, hogy az online világ, a számítógépen történő munka az mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a kiégés az magasabb fokon történjen.
Egyébként itt az az érdekes a stresszel kapcsolatban, hogy ezek szerint haladunk abba az irányba, hogy egyre több olyan helyzetbe kerülünk, kockázati faktor bejön, ami által több a stressz. Viszont szerinted ehhez mi hozzá fogunk szokni? Vagy egy-egy újabb generáció már ezt sokkal jobban kezeli? Mert egyébként meg, hogyha szembeállítjuk azzal, hogy az emberi élet hosszúság meg kitolódik gyakorlatilag, akkor ez egy picit valahogy szembe megy egymással, mert a stressz egyébként majdnem minden betegségnek alapforrása. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed?
Nagyon érdekes, amit felvetettél, az, hogy a jövőben ez hogyan fog változni, és hogy most változnak az élet, a várható élettartam is, sokkal inkább hosszabb lesz ez, ellenben a stressz pedig minden betegségnek a kockázatát megnöveli, ezek mind-mind igazak. Most arra vonatkozólag, hogy ez a jövőben hogyan fog alakulni, nem szeretnék a becsléseket tenni, mert azt gondolom, hogy nincs ez elég szaktudásom, de nagyon érdekes kérdéseket vetettél fel mindenképpen.
Jó, kíváncsi leszek erre, vagy hát nyilván ameddig mi megéljük, addig biztos, hogy figyelemmel fogom ezt kísérni. Hogy...
Figyelj, lehet, hogy megnövekszik az élethossz, de hogy stresszben is le lehet érni egy hosszú életet.
Nem, szerintem pont az, amit Bence csinál, hogy megtanulja az ember, hogy hogyan kezelje ezeket a dolgokat. Most 20-30 évvel ezelőtt nem voltak ilyen könyvek, nem volt erre lehetőség, sőt lehet föl se ismerte ezeket a dolgokat. Bejön, befolyik az életünkbe, viszont nagyon szépen szocializálódunk ehhez a dologhoz, egyre több tudásanyag lesz, és sokkal jobban fogjuk tudni kezelni. Lehet, hogy mondjuk én nem tudom, én a 30-as éveimre tanulom meg mondjuk azt, hogy van stressz, és hogy hogyan kezeljem, és mondjuk lehet, hogy egy újabb generáció már 15 évesen tisztában lesz ezzel a dologgal.
Abszolút lehetséges, amit mondasz, igen.
Aha. Jó, és ha mondjuk hozni kéne egy-két példát, nem tudom, mennyire tudod standardizálni, hogy mik azok a dolgok, amik mondjuk hogy kiváltképpen a burnoutot elősegítik.
Oké, rengeteg ilyen faktor van, de nagyon jó, hogy ezt így felhoztad, akkor nézzünk egy-két gyakori példát. Az egyik ilyen az a segítő személyiség, amit most már említettünk is, amikor valaki hajlamos önfeláldozó módon működni, és a saját szükségletét a háttérbe szorítva igazából másokkal, mások jólétével foglalkozik elsődlegesen saját magával kevésbé, és a saját érdekeit nem annyira érvényesíti például, akinek ilyen a személyisége. A másik ilyen a maximalizmus, perfekcionizmus, magas elvárások magunkkal, másokkal szemben, amikor soha nem vagyunk elégedettek, és folyamatosan hajtunk mindenféle még nagyobb és még nagyobb célokat, amikor ezeket elérjük, akkor azok természetes, hogy elértük őket, ha pedig csak 99%-os lett a teljesítmény, az pedig nem elég jó. Tehát ez is egy olyan személyiségtípus, amire nagyon-nagyon jellemző.
Ez miből alakulhat ki?
De pont ezt kérdezte tőlem egy, hát mondjam, ez korábbi ügyfelem a mai nap folyamán, és alapvetően a két választottam erre, hogy miből alakul ki a maximalizmus, erről beszélünk, igaz? Igen. A legegyszerűbb válasz erre, és a legérthetőbb, ez nem szaknyelven lesz megfogalmazom, sokkal inkább ilyen érthetően, amikor gyermekek vagyunk, kisgyermekek, akkor a környezetünk, legyen az mondjuk a szüleink, vagy éppen a tanáraink, nevelőink, nagyszüleink, azok valamilyen módon viszonyulnak hozzánk. Mondjuk ez a 7 éves kor előtti szakaszról beszélek. Például mondjuk rajzolok egy valamit, vagy éppen elkezdek énekelni, és akkor azt mondják a szüleim, hogy hát ez nagyon jó, csak azért ott van benne az a hiba, vagy jó, oké, ez ügyes, hogyha megcsináltad, akkor a következő csinál még többet, vagy még nagyobbat, vagy mikor lesz már kész a következő dolog. És amikor ezek a hozzáállásokat megtapasztaljuk, akkor ezt valahogy ilyen copy-paste módon a saját pszichénkbe beillesztjük, és onnantól kezdve ez lesz az automatikus értékelő rendszerünk, amikor elértünk bizonyos dolgokat. Amikor a szüleinknek nem volt semmi sem elég jó azzal kapcsolatban, hogy mit csináltunk felnőttként, saját magunk ugyanúgy fogunk beszélni saját magunkhoz, tudattalanul belülről, mint hogy a szüleink beszéltek hozzánk korábban. Ez egy ilyen nagyon egyszerű magyarázata ennek, ez az egy elsődleges, amit mondanék erre.
Szerinted van-e ennek ellentéte? Mert most a nevelési szokások változnak. Én úgy gondolom, hogy most már a gyerekeket agyon dicsérjük. Lehet, hogy pont nem alakul ki bennük a maximalizmus. Nem tudom, ennek van-e szakmailag pont az ellentétje, hogy azért a maximalizmus az nem jó, vagy nem tudom, hogy rosszként definiáljuk-e. Minimalizmus nem hiszem, hogy az, de hogy alapvetően arra akarok kitérni, hogy...
Hát, hogy milyen hatást érsz el azáltal, hogy például bármiért megdicséred.
Így van, hogy most már
egy rossz, dicséred. Vagy egy hanyag feladat megoldásért, és azt mondod, hogy jó van, kisfiam, nem is mondta semmit, hogy csak itt tovább, vagy legközelebb jobb lesz, hanem
megdicséred. És lehet, hogy pont ebből kifolyólag nem fog eljutni majd felnőtt korára oda, hogy mondjuk nagyobb célokat akarja megvalósítani, vagy jobban akarja csinálni, és mondjuk ezáltal nem tud előrébb lépni, ne adj Isten, mondjuk a vállalkozói életbe. Sőt, lehet, hogy nem is lesz vállalkozó, mert hogy ami nem biztos, hogy egy magasztos cél, csak hogy...
Tényleg sok szempont van, amit felvetettél, és azt kiemelném, hogy gyereknevelésnek nem vagyok a szakértője, okay, tehát jó. Ebben nem szeretnék vélemény mondani, viszont van egy érdekesség, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Van olyan, hogy amikor a gyermeket dicsérik, akkor a gyermekben pont azért alakul ki ez a fajta maximalizmus, hogy felérjen ahhoz a képhez, amit mondtak róla, hogy te mindig olyan ügyes vagy, mondják neki, és úristen, akkor nekem mindig ügyesnek kell igazából lennem, és akkor felnőttként is ehhez igyekszik felérni. Gondoltam. Tehát van ilyen is, de természetesen van olyan is, hogyha valaki mondjuk éppen lustább, vagy éppen túlzottan pozitívan értékeli magát ahhoz képest, hogy éppen milyen lenne a valós teljesítménye, vagy a valós mindennapi megvalósított cselekedete, és így tovább.
Ez jó.
Sok tényezős dolog akkor.
Abszolút, persze. Igen, tehát nem lehet azt mondani, hogyha mondjuk műzlit adsz reggelire a gyereknek, akkor onnantól, akkor felnőttként ő is a műzlit fogja adni az ő gyerekeinek, hanem nagyon sok minden befolyásolhatja azt, hogy mi lesz felnőttként az ő pszichéjében, illetve a vállalkozásában, illetve a mindennapjaiban. Ez nem is szeretnék hozzászólni.
Gyakorlatilag akkor mondhatjuk azt, hogy a környezet, ami igazából formál minket, meg bárkit gyerekkortól kezdve, x éves korig, amíg gyakorlatilag aztán mondjuk, hogy önállóan dönteni tudó emberi lény vagyok, és önismeret, stb., hogy még nem találsz rá úgymond erre az útra, hogy addig lehet, hogy így elfogadod a környezet által megfogalmazott kritikát, vagy utat, nem is tudom, hogy ez hogy jó.
Nagyon jó, amit mondasz, és ez nagyon-nagyon nagy, tehát meglepően nagy mértékben befolyásolja az életünket, és a pszichénket, és a mindennapjainkat, a tudattalanunkat az, hogy milyen környezeti tényezők értek, és környezeti hatások értek minket. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy mindannyiunknak van egyfajta temperamentuma, ami születésünktől kezdve velünk van. És például van olyan, aki mondjuk a temperamentumából adódóan mondjuk egy nyugodtabb személyiség, van, aki mondjuk egy ilyen intenzívebb, szenvedélyesebb személyiség, és ezek azért biológiailag meghatározottak. Tehát azt lehet mondani ma, az ilyen tudományos konszenzus, hogy van egy ilyen belső biológiánk, és ez kapcsolódik valahogyan a természettel, és ez kölcsönösen egymásra hat. Tehát a környezet és a mi belső világunk folyamatosan hat egymásra, és formálja egymást, és ebből lesz a végeredmény, tehát nem csak a környezet irányít minket szerencsére.
Említetted a depresszió és a kiégés közt különbséget. Van-e különbség a stressz így önmagában és a kiégés között? Vagy ezt így kezelhetjük egy halmazként?
Oké. A tudományos szakirodalomban rengeteg kiégés meghatározás van. Amit én a kiégésként leginkább a könyvemben meghatároztam, az inkább arról szól, hogy a munkával kapcsolatban van valamiféle diszkomfort érzés bennünk. Ugye sokan nem tudjuk azt meghatározni magunknak, hogy most én depressziós vagyok, ki vagyok égve, stressz tüneteim vannak, vagy éppen más problémáim vannak, vagy éppen csak elment a kedvem az egésztől, vagy éppen kimerültnek érzem csak magam. Tehát, hogy rengeteg, tehát az embereknek az a tapasztalatom, hogy nem tudják megfogalmazni, mint ahogy nálatok is a ti bizniszetekben, amikor van egy ügyfel, aki megkeresíteket, nem tudja a pontos igényt, hogy milyen fejlesztésre van szüksége, hogy igazából. És itt is ez a tapasztalat, hanem sokkal inkább erre az általános nem jól létre utalok ebben a könyvben a kiégés szó alatt, ami a munkával kapcsolatos, és erre vonatkozó megoldások vannak ebben a könyvben. De a kérdésedre is válaszolok. A szakirodalom szerint a kiégés az annak a következménye, hogy van egy csomó olyan stressz bennünk, amit nem kezeltünk megfelelően. Tehát túlterítette az egész rendszerünket a stressz. A stressz, mi az a stressz? Beszéljünk erről, van jófajta, illetve rosszfajta stressz, az izgalom, illetve a félelemmel kapcsolatos stresszek, nehézségek. Például dugóban ülök, és nem tudok ideérni, és közben az ára elromlott otthon, miközben időpontra jövök ide hozzátok forgatni, ez egy rosszfajta stressz. Amikor érdekes kérdéseket tesztek fel, amire nem biztos, hogy ösztönösen a válasz nem gondolkodom, ez egy nagyon izgalmas stressz, ez egy pozitív típusú stressz. És mind a kettő hatása van a mi rendszerünkre, viszont van egy olyan szint, amikor már annyira sok ez a fajta stressz, hogy ezt már nem bírjuk, és az egész szervezetünk kimerül benne. És amikor megtörténik ez a fajta kimerülés, arról beszélhetünk úgy, mint egyfajta kiégés.
Ez egy testi-lelki.
Testi-lelki, abszolút, igen. Ez válasz volt a kérdésedre?
Abszolút. Következő kérdés viszont ebből adódott, hogy miből adódhat a stressz? Mert ugye ez egy ok-okozat, gyakorlatilag a stressz faktorok okozzák a kiégést, az az ok, és az okozat lesz a kiégés, hogy a stresszt kell igazából akkor kezelnünk, megelőznünk elsősorban.
Egyébként még ehhez hozzá kapcsolódóan, hogy egyértelműen csak a stresszre lehet visszavezetni mondjuk a kiégést?
Mi jut eszedbe, mint alternatíva? Ha nem stressz, akkor mondjuk mi ez?
Nem jut eszembe más, csak hogy pont ezt kérdezem, hogy mindig ez a megoldás, hogy a stresszt kell kezelnünk, és akkor gyakorlatilag megoldjuk azt is, hogy mondjuk a burnoutban ne menjünk bele?
Ez azért komplex ez a kérdés, mert most mondok több ötletet is, hogy mi az, ami mondjuk egy kiégés kapcsán eszembe juthat. Például mondjuk ilyen cold call-okkal foglalkozom egész nap, és rájövök, hogy igazából az én személyiségemből adódóan nekem nem való ez a rengeteg elutasítás, mert alapvetően is, ahogy beszéltünk róla, mondjuk én nagyon érzékeny vagyok a stressz forrásokra és az elutasításokra. És lehet, hogy mondjuk egy könyvelői munkában nagyon-nagyon jól tudnám érezni magam például. Ez alapján lehet egyfajta kiégés a cold call-okban, de akkor nem csak a stresszel van a probléma, hanem alapvetően egy önismereti kérdés van szó, merre vigyem az életemet. Tehát ez is benne van ebben az adott kérdésben. Ha most arról beszélünk, hogy én mondjuk coachként kiégek, abban, hogy mondjuk nagyon változatosak a bevételeim havonta, van, amikor jó ügyfelek vannak, van, amikor kevésbé jó ügyfelek vannak, van, amikor vannak megjelenések, van, amikor nincsenek megjelenések, és az egész ilyen kiszámíthatatlannak tűnik, és ez például az én magánéletemben nem kezelem, tehát nem tudok visszatöltődni, hogy ezeket a stressz forrásokat tudjam kezelni, akkor ebben megjelenhet az, hogy fuha, akkor, hogyha én most eldolgozom minden hétvégén, mert eldolgozom az éjszakákat, mellette még ezer másik dolgot csinálok, ami mondjuk önkénteskedek, vagy más feladatokban is részt veszek, akkor én annyira kimerítem magam, hogy gyakorlatilag itt a kiégés az nem csak abból adódik, hogy van a stresszforrások, hanem abból is, hogy nem töltődök itt vissza. A stresszre igazából többfajta megoldás van. Van a feladatközpontú megküzdés, illetve van az érzelem központú megküzdés. A feladatközpontot más néven probléma fókuszúnak is nevezik. Ez azt jelenti, hogy most én tegyük fel, itt lenne egy zaj, mondjuk a laptopod mondjuk nagyon hangosan pittyegne, akkor a feladatközpontú megküzdés az lenne, hogy kikapcsoljuk a laptopot, kivisszük a szobából, és akkor nem zavar ez minket. Az érzelem központú az, hogy mondjuk iszok egy kellemes kávét, arra figyelek, hogy én jól érezzem magam, és mind a kettőre szükségünk van, az érzelem központú feltöltődés és a probléma kezelésre is. Úgyhogy ebből a szempontból a stresszt többféle módon kezelhetjük, de nem feltétlenül arról van szó, hogy el kell kerülni a stresszt, hiszen nagyon sok embernek a munkájából az nem elkerülhető, egy orvosnak vagy egy vállalkozónak, vagy egy elkereskedőnek például a mindennapjában abszolút ott kell, hogy legyen ez a stressz, csak az a nem mindegy, hogy ezzel mit kezdünk végül.
Hogyan kezeled le? Ez jó egyébként, hogyha tudod, akkor rak ki, ha nem tudod, akkor meg szokj hozzá, vagy kezeld valahogy.
Igen, alapvetően. Én nagyon-nagyon híve vagyok a realista hozzáállásnak, és sokkal inkább a tényekre szeretek alapozni. Tehát most volt nemrég egy céges tréningem, az egyik résztvevő felvetette azt, hogy hát mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy a stressz forrásokra innentől kezdve nem figyelünk, hanem mondjuk pozitívan gondolkodunk ezzel kapcsolatban. És amúgy jogos a felvetés, tehát rengeteg helyen lehet ezt hallani, hogy ott van valami, mi zavart, igen, ne gondolj rá, keretezd át, gondolj rá pozitívan, gondolj valami jóra helyette, és akkor minden jó lesz, de ettől függetlenül nekem az a személyes szakmai állás pontom, hogy ez a stressz forrás, ez nem múlik el attól függetlenül, hogy te most pozitívan tekintesz rá, vagy negatívan tekintesz rá. Szerintem akkor lehet igazán valamit vele küzdeni, hogy ezt a helyén van kezelve, és a nevén van nevezve az ügy. Tehát most például nem is tudom, hogy mit tudnék mondani ezzel kapcsolatban. mondjuk, hogyha én nem szeretek vágni podcasteket, akkor én mondhatom azt a végén, hogy igazából én nem szeretem ezt, de aztán végén feltöltődök. De hogyha azt mondom magamnak, hogy ez igazából engem nem is zavar ez, hogy nem szeretem vágni podcasteket, akkor valahogy ugye háttérben fog engem az egész idegesíteni és zavarni és szívni az energiámat, és a nap végén pedig nem tudom, hogy miért van az, hogy mégsem érzem jól magam, pedig elvileg mindent szeretek, amit csinálok. Értitek, hogy mire gondolok ezzel?
Igen, abszolút, abszolút. Nekem az jutott eszembe az előző példádnál, amikor említetted a kódkólos munkakört, ugye, hogy rengeteg visszautasítást élhet meg egy ilyen ember, egy ilyen alkalmazott vagy munkatárs, hogy mi van akkor, ha a komfortzónája van összeszűkülve neki. Úgy értem, hogy említetted, hogy egy könyvelői pozícióban lehet, hogy ki tudna teljesedni, mert hogy ő nem olyan ember, vagy nem olyan embernek titulálja magát, aki szereti mondjuk visszautasításokat. Szerintem egy ember sem szereti, csak valaki jobban tűri, valaki kevésbé. De hogy ez mi van akkor, ha ilyen önbecsapás, hogy én azt mondom, hogy igazából én nem szeretem, hogy visszautasítanak, de sokkal jobban bírom, mint mondjuk egy másik munkatársam, és kiszállok abból a munkakörből, és elmegyek egy kevésbé stresszes, idézőjelben stresszes munkakörbe könyvelőnek például. Hogy ez nem a komfortzónámnak a szűkítése, hogy nem vagyok hajlandó kilépni, vagy nehogy ebbe csapdába essünk bele, csak arra akarok kiukadni, hogy van egy ilyen játszma az ember fejében.
Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt viszonylag nehéz meghatározni, hogy hol van az a pont, amikor mi mondjuk már önáltatásból elmenekülünk egy helyzetből, és hol van az a pont, amikor azt mondjuk, hogy oké, ismerem saját magamat, ismerem a lehetőségemet, képességemet, ismerem azt, hogy mit tölt fel, és mi szív le, és ez alapján hozok egy tudatos döntést, és akkor azt mondom, hogy nekem ez az optimális következő lépés. Én azt gondolom, hogy legalábbis én, mint ebben a szakmában aféle szakértő, én senki nem vagyok ahhoz, hogy valakinek befolyásoljam a döntését abban, hogy ő mit fog csinálni. Én nem akarom senkinek megmondani, hogy ez egy jó, hogyha ezt teszi, vagy rossz, hogyha azt teszi. Azt gondolom, hogy mindenkinek a saját felelőssége az, hogyha most én önáltatásból, vagy éppen jó döntésből egy olyan munkát választ inkább, ami kevésebb stresszel jár.
Akkor valamilyen szinten az önismeret lesz a megoldás, hogy
így van.
Te ismerd magad, hogy milyen ember vagy, esetenként próbálj ki minél több munkakört, hogy mennyire jön be neked, hogy érzed magad benne, és a reakcióidból, meg az érzelmi állapotodból gyakorlatilag leszűrheted az, hogy neked mi és mennyire való.
Így van, ez egy nagyon jó, amit mondasz, és ezt még azzal egészíteném ki, hogy sokszor nekünk úgy tűnhet, hogy mások igazán tudják, hogy őnekik mi a jó, ők megtalálták a hivatásukat, ők tudják, hogy mivel kell foglalkozniak, de mi bezzeg nem tudjuk ezt, hanem csak így keresgéljük az utunkat. És például Kürci Tommal beszéltem erről, meg magam körül is a sikeres embereknél azt látom, hogy ez egy véget nem érő keresés, egy folyamatos ilyen kis optimalizálás, mint amikor hirdettek, és mindig tudtok egy picit jobb szöveget írni, egy picit jobb konverziós arányt elérni. És alapvetően ugyanerről van szó, amikor az ember az önismeretével és a karrierjével dolgozik. A magam részéről is például megírtam ezt a könyvet, egyáltalán nem ez volt a tervem, hogy a végén most még író felkereséseim legyenek, de most kaptam két cégtől is különböző írói munkákat, hogy mi lenne, hogyha az ő projektjeikről írnék azokon a nyelven, ahogyan én szeretek. És persze én a coachingot nagyon szeretem, az írást is igazából szeretem, és mind a kettőben ki tudom próbálni magam. És ez egy ilyen érdekes projekt az én számomra is, és alapvetően sokan azt gondolják, hogy Bence, te megtaláltad azt, hogy te mivel akarsz foglalkozni, és te biztos tökéletesen tudod, neked minden pillanatod jó ebben, úgy pattansz ki reggel az ágyba, hogy kipattan a szemed, és jókedved van, és csak ezt akarod csinálni, és ebben persze van is valami, ugyanakkor mégis azt mondanám, hogy ez mindannyiunknak egy folyamatos optimalizás és keresés, és ha valaki azt érzi esetleg, hogy ő nem találta még meg azt, hogy ő mivel szeretne, hogy igazán foglalkozni, vagy neki mi az, ami tökéletesen passzol hozzá, vagy nem érzi azt, hogy ő meg van érkezve, akkor az a semmi gond nincsen, mindenki ezt érzi igazából, csak van, aki ezt jobban titkolja.
Ez a Weiserre volt egy adásunk egy pár héttel, hónap ezelőtt, és ő mondta, hogy egy indiai mondás, hogy amíg nem érzed azt, hogy minden jó, addig nincs itt a vége. Hogy ez kicsit így ide kapcsolódik. De akkor azt mondod, hogy igazából ez egy teljesen normális emberi állapot, hogy keresi az útját, és hogy attól függetlenül, hogy valaki külső szemmel azt látja, hogy fú, nagyon, nagyon jó helyen van, és hogy nagyon nagy sikereket értem, mondjuk hogyha vállalkozókra beszélünk a vállalkozásba, valószínűleg ő magában ezt nem biztos, hogy ugyanígy éli meg.
Abszolút, persze. Sőt, az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor a sikeres emberek maximalisták, és sikeres emberek körében azt látom, hogy a saját teljesítményüket azt másokhoz mérve alábecsülik, és azt gondolják, tehát most mondok egy konkrét példát, egy nagyon-nagyon gazdag, top Forbes 100 listás emberrel beszélgettem nem olyan régen, nagyon jó viszony van közöttünk, és ő azt mondta, hogy hát igen, igazából neki most volt nemrég külföldön, igazából az képest semmi pénze nincsen. Magyarországon benne van a top 100 leggazdagabb például. És ezt láttam gyakorlatilag minden területen, ahol körülnézek, és ugye nagyon sok ilyen nagyon kiemelkedően sikeres emberrel dolgoztam már korábban együtt, és az a tapasztalat, hogy abszolút ezt látják, hogy én Magyarországon nagyon híres vagyok valamiben, akkor mondjuk nemzetközileg még miért nem.
Semmit nem jelent
nemzetközileg. Persze, tehát hogy folyamatosan mindig van egy sokkal magasabb összehasonlítási alap, és ez egy érdekes kérdés, hogy ezekkel hogyan küzdünk meg például.
És ezt felismeri valaki, és azt mondja, hogy nem akarok több lenni, mint ami most vagyok, szerinted akkor ez egy nagyobb megnyugvást hoz? Vagy elengedheti a maximalizmusát ezzel?
Szerintem ez egy jó irány, hogy erre törekszik valaki. Azt viszont hozzátenném, hogy általában ez nem egy csettintésre történik meg, hiszen hogyha én maximalista vagyok, akkor az elég mélyen bennem van ez a fajta igény. És hogyha van egy ilyen önismereti útja valakinek, és szeretne a maximalizmusán egy picit visszavenni, hogy ez a maximalizmus ez már ne elvegyen tőle, hanem inkább csak adjon, akkor utána természetesen az egy nagyon jó út, hogy azt mondom, hogy oké, igazából tök jó az, amit én csinálok, lehetek magam elégedettebb, hanem is azt mondom, hogy tökéletesen elégedettebb, mint eddig, és akkor fokozatosan törekszem arra, hogy jobban értékeljem és elfogadjam az utamat. Az a nagyon-nagyon jó hírem, gyakran voltak ilyen korábbi ügyfél megkereséseim, hogy Bence, de hogyha én nem leszek elégedetlen, meg nem leszek magam a nagyon kritikus, akkor ezek után semmit sem fogok elérni, semmit sem fogok teljesíteni, ezek után már mi vinne előre. És az a tapasztalat, hogyha visszavesszük ezeket a könyörtelen mércéket, egy picit lejjebb csavarjuk az elvárásokat, mert hogy ez, erre vannak különböző módszertanok, akkor ezek után nem esik vissza a teljesítménynek a mértéke, viszont az élettel való elégedettség az magasabbra nő. Tehát sokkal jobban érzi magát az ember a bőrében, és jobb az életminősége.
Lehet egy magasabb eredménye is.
Lehetnek magasabb eredményei, csak most azt szeretném itt összevetési mintaként mondani, hogy lehet, hogy mondjuk nekem nagy, mondjuk most 100%-os arányban nézve, mondjuk én egy matematikus vagyok, és a legkülönböző versenyeken mondjuk 99%-os eredményt érek el, viszont nem vagyok elégedett, és igazából frusztráltak a napjaim miatt, hogy miért nem vagyok 100%-os. És lehet, hogy ezek után nem 99%-ot fogok elérni, mondjuk csak 92-t, vagy 88-at, de ezek után azt mondom, hú, tök jó, igazából az egész jó eredmény, jól érzem magam a bőrömben, a mindennapokban nyugodtabb vagyok, azért néha eszembe jut, hogy persze ez lehetne picit jobb, de alapvetően boldog vagyok. Ez a boldogság nagyon elcsépett kifejezés, de mondjuk azt mondom, hogy elégedettebb vagyok az életemmel. És kérdés, hogy mi éri meg jobb, hogy 99%, de mondjuk egy ilyen frusztrált érzelmi állapotban töltöm az életemet, a másik vagy 88 vagy 92, de ott azért mondjuk azt mondom, hogy viszonylag elégedett vagyok azzal, hogy milyen az életem, és hogyan érzem azt magam.
Azt hiszem, ez egy költői kérdés volt.
Egyébként ez egy nagyon jó dolog. Én kb. 3-4 éve jutottam el oda, hogy ugye mindig célokat állít fel az ember a vállalkozásába, és hogy mindig újabb és magasabb célok. Persze, természetesen emeltem a célokat évről évre, meg most is emelem, hanem inkább azt, hogy beosztam azt a dolgot, hogy nem akarok akkora léptékű emelkedést, és egy olyan faktort beletettem, de játékosan akarom azt. Hogy azt a dolgot, amivel egyébként napi szinten tényleg rengeteget foglalkozik az ember, azt élvezzem. És hogy azok a faktorok, amik egyébként lehet, hogy pont amiatt vannak benne, mert sokkal magasabb célokat állítok magam mellé, azt inkább engedjem el, és legyen meg az hogy élvezette tudjam csinálni ezt az egészet. Nekem igazából volt egy pontom, ahol én ezt meg tudtam csinálni, és én ezt tudom is, hogy mi volt az a pont, most ezt így nem mondanám el az adásba. Elmondom igazából, igazából nálam az volt, hogy volt egy olyan jellegű, és ez nagyon sok könyv szól erről a függetlenség, meg ilyen létminimumról, meg ilyesmiről, Maslow piramisnak megnézve, hogy gyakorlatilag el tudtam érni azt a szintet, ami után már nem a pénz után kellett futni annyira, mert hogy megvolt az alapvető szint, és onnantól kezdve jött be az a dolog, hogy lehet ezt játékosabban is csinálni, és nem biztos, hogy az a fontos, hogy most annyival meg annyival többet keressen az ember számomra. Aztán biztos, hogy van egy csomó olyan ember, aki egyébként maximálisan ebben a materializmusban éri ki ezt az egészet, és hogy megalomán módon mindent maga alá húz. De hogyha szerintem ezt fölismeri valaki, lehet, hogy azt is lehet játékosan csinálni, mert azt mondja, hogy ő már azért csinálja ezt az egészet.
Én azt hiszem, hogy amit te most megfogalmaztál, amit te a saját életedbe beépítettél, az lenne az ideális út. Aha. Az embereknek, akik mondjuk abban a helyzetben vannak, mint amiben te is korábban, hogy azért nagyon-nagyon magas munkatempón haladt el a céljait felé, de hogy ezek mellett van egy olyan szempont is, hogy közben jól érez magad az út közben. És én ezt látom, hogy persze vannak nagyon sikeres emberek, akiknek rengeteg pénze és vagyona van, és igazából nagyon elégedetlenek, de vannak olyanok is, akik egyébként mondjuk nagyon tehát szétesett az életük, de közben nagyon elégedettek. Szerintem az az ideális, amit most megfogalmaztál, hogy megvan a minimum, tehát megvan az, amiben már elégedett tudsz lenni, és ezek után a többi az egy ilyen játékos történet. Nem csak hátradőlsz és lustálkodsz, meg nem is azon, hogy akkor most őrülten hajtod a célokat, hanem hogy vannak céljaid, teszel lépéseket, fejlődsz, vannak kívások benne, flóban vagy, de közben nem is erőlteted meg hajszolod túl magad.
Uh-huh. De ugye abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy siker, pénz, célok, elérted őket, megtapasztaltad, és akkor jöttél rá, hogy mégsem elégített ki hosszú távon. Szóval egy időszakos elégedettség érzeted volt, de hogy szépen lassan, hogy megint ellaposodott ez a görbe. Mi van azokkal, vagy mit tanácsolsz, Bence, azoknak, akik mondjuk kitűzik a cél, de nem érik el, és mondjuk maximalisták. Ők nem tapasztalják meg, hogy milyen az elérni valamit, és milyen elégedetnek lenni, mert ugye most Gábor, te esetben te megtapasztaltad többször, és rájöttél, hogy nem éri meg. Kicsit az igényekből, vagy az elvárásaidból visszabettél, hogy inkább egy ilyen játékos irányba vitted el. De ha valaki ezt nem tapasztalja meg, az lehet egy ilyen kontraproduktív dolog, hogy harcolja, de soha nem ér oda.
Nem akarom Bence kérdését megválaszolni, viszont annyi csak, hogy lehet, hogy csak a könnyebb ellenállás felé megy az ember, hogy azt mondja, hogy hát az egyszerűbb, a célokat húzom lejjebb, nem?
Hát az emberek nagyon-nagyon sokfélék, és az én buborékom az egy ilyen mesterségesen megkreált buborék, azokkal az ügyfelekkel dolgozom és találkozom nap, mint nap, akiknek nem az a nehézség, hogy elkezdjenek dolgozni, nem sokkal inkább az, hogy abba hagyják a munkát. Tehát akik ilyen nagyon-nagyon lelkiismeretesen dolgoznak a céljék irányába, én velük dolgozom alapvetően. Tehát azoknál az embereknél voltak korábbi ügyféltapasztalatom olyanokkor is, amikor valaki nem tudott eredményeket elérni, vagy nagyon nehezen vette rá magát, nagyon sokat halogatott, nagyon sokszor inkább azt tapasztalta meg, hogy inkább csak YouTube videókat nézett, mint hogy a munkát elvégezte volna, és így tovább. Tehát, hogy erre is persze vannak módszerek és lehetőségek, viszont nekem ez nem a mindennapi valóságomnak a része már. Az első típusú embereknek, akiknek nehezebb rávenni magukat arra, hogy elérjék a céljaikat, nekik leginkább azt javasolnám, hogy olvassák az Eredmények című könyvet, ami pont arról szól, hogy hogyan tudod hatékonyan és gyorsan elérni a céljaidat. Na most, hogyha valakinek olyan jellegű céljai vannak, hogy én szeretnék 2 hét múlva milliárdos startupot csinálni, akkor én nem mondom azt, hogy ez nem fog sikerülni, de hogy én nem garantálom ezeket az eredményeket. Tehát én igazából egy módszertant adok ehhez, ami hatással az ember saját magát könnyebben le tudja győzni, kevésbé fogja saját magát szabotálni, hatékonyabban tudja leírni a céljait, és nem csak ilyen motivációs dolgok vannak, hogy gondolok, hogy pozitívan is megvalósul, hanem sokkal inkább gyakorlatban működő eszközöket kaphat az Eredmények című könyvnek a módszertanából. Na most, amit te most mondasz nekem, az egy eléggé nagyon nagy téma. Tehát amiről most beszélünk, hogyha valaki nem éri el a célját, akkor mit tehet azért, hogy elérje őket? Ugye nagyon sok fajta célok vannak, nagyon sok élethelyzet van.
Kicsit visszafordítom, hogy nem a célok nem elérése, hanem a sikernek a nem megtapasztalása az vezethet-e oda, hogy nehezebb az ilyen embert rávenni arra, hogy változzon, hogy változtasson, hogy engedjen a céljaiból. Mert nem tudja, hogy azért nem éri el, mert hogy magasan vannak, vagy azért, mert nem tesz érte semmit. Idézélve semmit.
Oké. A két részre bontanám a kérdésedet. Az első részében azt látom, hogy amikor valaki nem tapasztalja meg a sikerélményt, akkor mit tehet például? És sokfajta ügyfelem volt már, ugye a vállalkozásban is eléggé kiszámíthatatlanok gyakran az eredmények, de voltak pókerjátékos ügyfeleim is korábban, ahol meg szintén ez a helyzet, hogy ugye nem láthatod azt, hogy holnap most akkor milyen lapjaim lesznek, meg holnap után, hanem sokkal inkább csak azt látod, hogy amit te beleteszel, az abban mit tudsz mérni ebben. És az a tapasztalat, hogyha az ember sokkal inkább a folyamatra, a rendszer és a saját maga által megtehető dolgokra fókuszál, és ezekben tűz ki célokat, és nem az eredményeket nézi elsőlegesen, akkor sokkal nagyobb elégedettsége lehet. És hogyha valakinek nincsen sikerélménye, tehát mondjuk ezeket nem tudja megtapasztalni, csak a külsőségekre figyel oda, hogy bejöttem már a pénz például, nem arra, hogy megcsináltam a kampányt, lefejlesztettem a terméket, stb., hanem csak arra, hogy bejöttem már a pénz, akkor az elveltőző motivációját. Például a kiégésnél gyakori tényező azt, hogy az embereknek nincs elég sikerélményük. Nem érzik azt, hogy befektetett munka, és az eredmények egyensúlyban vannak. És egy nagyon jó módszer ilyenkor az, hogy átviszed a fókuszt a külső eredményekről oda, amit te tudsz kontrollálni. És akkor abban tűzök ki célokat, most például ez a könyv, nem az a célom, hogy most eladjak 15 000 példányt belőle, hanem csak annyi, hogy amikor ezt megírom, akkor ma kész legyen 15 oldal belőle. És ez csak rajtam múlik. És ezek után azt tudom mondani a nap végén, megcsináltam, de jó, ügyes vagyok, és boldog vagyok, büszke vagyok saját magamra. Úgyhogy így át tudjuk vinni a fókuszt a leghatékonyabb cselekedetekre, és a leghatékonyabb cselekedetek pedig nagyon gyakran hozzák magukkal az eredményeket, de ha nem is hozzák, akkor is lehetek elégedett, hiszen sikeres vagyok, megcsináltam azt, amit kitűztem magamnak. Erről mit gondolsz?
Erről tud, mi jutott most eszembe a Steve Jobsnak a beszéd, a pontok összekapcsolása visszafelé, igen, hogy gyakorlatilag minden egyes oldal a könyvben egy pont összekapcsolása, és ha te minden nap egy oldalt írsz, akkor ezt megírtad több mint 300 nap alatt, vagy megírtad volna. Nyilván ebben több van, ugye két évig csak kutattál, de hogy én ebben ezt láttam, igen, hogy pontokat összekapcsolni. Tök jó, hogy azt kell kontrollálni tényleg, ami a saját befolyásolási zónádon belül van. Nem a külvilágtól várni az eredményt vissza egyből, hanem tegyél meg mindent is majd. Nekem a SEO-zás jutott egyébként eszembe, hogy nem lehet egy olyan shopod, ami első oldalon jelenik meg egyből, hanem minden nap 10 terméknek csináld meg a termék leírását a szakma által kimondott szempontok alapján, és ennyi. És akkor majd hosszú távon, 1-2 év múlva elvárhatod azt, hogy ott legyél az első oldalon például.
Pontosan.
Abszolút értem.
Pontosan erre gondoltam én is, igen.
Nekem az jutott eszembe ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy te megírtad az első könyvedet, hogy minél gyorsabban érd el sikeresen a céljaidat. Jöttek az emberek, kiégtek, és írták rá egy második könyvet, vagy ezt megírtad már korábban sokkal, csak nem volt elég kiégett ember, és írjunk rá egy olyan könyvet, ami...
Ez a funnel.
Egyébként érdekes, hogy funnel szemlélet abszolút tényleg kiegészíti a kettő egymást, hogy így nézzük.
Igen. De tudatos volt?
Nem volt. Ebben a szempontból nem volt tudatos. Sokkal inkább az volt bennem, hogy nekem megvan ez a kis buborékom, tudom, hogy milyen emberekkel szeretek együtt dolgozni, és milyen gyakori problémáik vannak nekik, mit tudok nekik megoldani, milyen értéket tudok az ő számukra teremteni, hogy esetleg még több hozzájuk hasonló emberek kapcsolatba tudjak kerülni. És nekem ez volt az üzleti motiváció a könyv mögött. A másik része az, hogy nekem is volt ezzel kapcsolatos élményem, és nem találtam magyar nyelven sem nemzetközileg olyan szakirodalmat, tehát olyan könyvet, amilyen átfogóan tudott volna erről a témáról írni. Hiszen most felcsapunk egy ilyen könyvet, kiégés, mit ír általában? Pihenj. Mit ír általában? Sportolj, legyél a barátaiddal. Hát köszönöm szépen. Tehát, ezeket eddig is próbáltam, csak éppen semmi nem változott. És ami leginkább például bosszantó volt számomra, volt egy ilyen weboldal, megígért, hogy a kiégésből tökéletes, garantált módszer, ami ki fog vezetni, naponta 10 perc relaxáció.
Jobb volt a marketinges.
Tökéletes, köszönöm szépen. És akkor így otthon lefeküdtem, 10 percen keresztül idegeskedek, hogy kiégtem, de még itt is ez van, hogy most akkor még próbálkozom, és ez sem működik. Természetesen ez nem megoldás a kiégésre. Utána nagyon-nagyon mélyen utána mentem a tudományos szakirodalomnak, ami egész máshogy van. Tehát ott például most mondok egy konkrét példát nektek. A rákbetegekkel foglalkozó afganisztáni nővéreknél az egyik konkrét kórházban 70 főnél mi változtat, mondjuk mennyire volt hatással a mindfulness-nek a gyakorlása arra, hogy mondjuk mennyire fogyott ki a testükből az empátia. Tehát mondjuk eddig nagyon empatikusak voltak, most már nem, és akkor ezek a konkrét nővérek a konkrét kórházban, a konkrét afganisztáni helyen a mindfulness hatására ebben mi változott nekik. És ez csak egy módszer. Tehát nincs ilyen összefoglaló, átfogó dolog, hanem rengeteg apró kis pázlidarab, amiből össze kellett rakni ezt a képet, ezért tartott 2 évig ez a kutatónk a lényegében.
Nem, hiába mondjuk azt, hogy volt egy-két adással korábbi epizódban a könyvekről beszéltünk, hogy ez a legkönnyebben és legolcsóbban hozzávérhető tudásanyag gyakorlatilag, mert neked ebben most 2 éve van benne, sőt azokban a kutatásokban szereplő embereknek meg ki tudja még hány éve, és gyakorlatilag most ezt néhány ezer forintért valaki megveheti, és alkalmazhatja saját magán.
És megszerzi a tudást.
Úgyhogy ez egy plusz bizonyíték volt.
Okay, én... Még visszakanyarodnék egy kicsit, úgy emlékszek, hogy a Gerendaival volt egy interjú, vagy beszélgettetek, és ő felfedeztem benne egy olyan hasonlóságot, hogy mondta, hogy nagyon sok projektet szeret kipróbálni. Mennyire jellemző egyébként ez, vagy találkozol-e sűrűn? És ezt megint saját példából hozom, hogy én azt tapasztalom, hogy néha túl sok projektbe is belefutok, és hogy nagyon szeretem, és hogy izgatottsága tölt, hogy indítsunk valami új dolgot, és hogy csináljuk. Ami egyébként viszont üzletileg nem biztos, hogy egy nagyon jó dolog, mert ugye ez mindig valaminek a kárára van, vagy kárára megy.
Abszolút egy reális probléma, amit felvesz, és elég gyakori. Magam is érintett vagyok ebben eredetileg. És erre volt egy ilyen kis trükköm, amit az ügyfeleimmel elég jól sikerült alkalmazni, és jó eredményeket hoztunk. Ez pedig azt, hogy biztos ismeritek a 80-20-es szabályt.
Így van.
Na most az a módszer ilyenkor, hogy az ügyfelemnek azt szoktam ajánlani, hogy nézzük meg, hogy most mik az ő konkrét céljai, mik a legfontosabbak, és nézzük meg, hogy mik a ehhez fontos cselekedetek. Például most neked van egy konkrét bizniszed, amivel vannak biznisz céljai, de mellette van egy csomó más ötleted is, ami mondjuk eszedbe jut. És hogyha azok megvannak, akkor utána, tehát a legfontosabb cselekedetek kész vannak, akkor utána azt csinálsz, amit csak szeretnél, csinálsz új projekteket, minden mást is. De nagyon gyakran az a tapasztalat, hogy amikor a legfontosabb teendőkkel az emberek elkészülnek, akkor utána annyira elfáradnak, hogy már nagyon kevés új projektre marad mellett energiájuk. És például nektek mondjuk személyes példát is megosztok ezzel kapcsolatban, én nagyon szerettem régen YouTube videókat gyártani, most is éppen van a vágóhídon nekem egy 2,5 órás videó, amit most meg akarok vágni. Viszont az a tapasztalat, hogy Magyarországon, illetve nemzetközileg az ilyen pszichológiai témájú videókra nagyon-nagyon pici a megtekintés, nagyon kicsi a kereslet rá. Ez alapján az a munkaóra, amit rászánok erre, az összevetve a biznisznek a többi területével, marketing, oktatás, tanulás, stb. Egyáltalán nem éri meg. Tehát a legrosszabb befektetés, és ez nagyon nagyban hozzájárult az én kiégésemhez annó, mert azt éreztem, hogy sokat teszek be, de nem kapok annyit vissza. És az lett az én kis megoldásom erre, hogy nagyon szeretem ezt csinálni, és akkor kapott egy időablakot, hogy mennyit foglalkozhatok vele. És akkor volt egy ilyen, hogy akkor heti egy órát, hogyha rászánunk, az nem veszi el a többitől a lehetőséget, nem veszi a többi munkától az időt, viszont hogyha akarok, akkor még tudok ezzel foglalkozni. És pont ezért az új projekteknek, hogyha van egyfajta keretük, és nem veszik el a legfontosabb lépésektől az erőforrásokat, akkor utána sokkal kisebb az esély, hogy az embernek ez a kiégéséhez hozzájárul.
Viszont ezzel tudatosan egy picit kiülöd ezt a dolgot, mert hogy én azt tapasztalom, hogy amikor így jön egy újdonság, akkor így belekerülsz a flow-ba, és akkor azt nagyon csinálnád. Ha ezt lekorlátozod arra, hogy mondjuk ez hetente csak 2 órádat vehet igénybe, pont elveszed azt a jellegű előnyét, és ezáltal mondjuk lehet, hogy nem csinálod, ami mondjuk lehet, hogy pont egy megoldás arra, amit beszéltünk, igen.
Abszolút igen. Ugyanakkor azt is, most például pont aztán céges tréningen az egyik biztosító cégnek a vezérigazgatója ott ült, és azt mondta, hogy neki ez a tapasztalata, hogy az ember dolgozhat sprintekben, tehát az nagyon fontos, hogy legyenek ilyen sprintek, amikor mondjuk az ember nagyon fókuszáltan, amivel foglalkozik, ugyanakkor ezek után kell egy relaxációs, feltöltődős időszak is, és ezt gondolom például nekem most a videóvágásra ez a helyzet, hogy az elmúlt pár hónapban ezeket a 2 órákat nem használtam ki, viszont összeadottak lényegében, és most pedig fókuszáltan rá tudom szállni, ezt bűntudat nélkül erre. Világos. Az időt lényegében.
Tehát, egy kis időmenedzsmenter az átidalható.
Mint a megtakarítási számlák, hogy van játékszámlád, és akkor arra átrakod mindig a kicsit a pénzeket, és akkor egyszer vesz egy Xboxot belőle, és akkor nem az, hogy minden héten elmész moziba.
Egyébként olvastam az elmúlt héten talán egy cikkben, ilyen copywriting technikák voltak benne, és abban az egyik technika pont arról szólt, hogy az volt a titka, az egy hölgy volt, hogy flow állapotba hagyta abba az írást. Lehet, hogy ott mondott közepén megállt, és másnap ezért tudta folytatni. Hogy egyszerűen...
Ez miért volt jó?
Úgy nem. Hát ha befejeztem, ő ezzel magyarázta, hogy ha befejeztem mondatát, akkor gyakorlatilag nehéz volt másnap elkezdeni neki.
Ja.
És gyakorlatilag úgy tudta így átszőni, hogy megállás nélkül, és nem tudom, valamilyen vagy blog, vagy lehet, hogy könyvről volt szó, de az a lényeg, hogy
könnyebben tudta
a szakmájában top írónak számított, és hogy ez volt az egyik titka neki, hogy ezt így kitudta. Ez magának így gyakorlatilag kitaposta magának ezt az utat, csak reflektálva flow.
Ennek az ellentétje, amikor a sorozatokat nézed, és akkor nem a sorozat végén hagyod abba, mert ott mindig olyan izgalmas, hogy elkezded a következőt, hanem a közepén.
Ez egy jó módszer, igen, és aztán...
Úgyhogy akkor az írásnál is ezek szerint, sőt, ezek szerint lehet bárhol máshol használni ilyen jellegű dolgokat, hogy könnyebben vissza lehessen rázni.
Ez is szerintem egyénfüggő. Valakinek ezért, mert valakinek az ki kell próbálni. Itt említettük a produktivitást, meg a hatékonyságot, hogy ez tényleg a mai korban mindenek felett áll, és gyakorlatilag mindenhonnan ez zúdó ránk, ez töntik ránk, hogy legyél produktív, legyél hatékony, eredmények, vagy pont ez üt vissza?
Hát abszolút ezt látom magunk körül, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol az eredmények és a verseny az nagyon fel van értékelve, de ez ilyen, tehát ez azt gondolom, hogy adottság, ezen most fölösleges arról panaszkodjak nektek, meg nekünk arról, hogy jaj, de nehéz ez. Mondj csak.
Ez csak egyébként a nyugati társadalomra igaz? Vagy jellemzően csak ez a verseny?
Hát ha belegondolunk, mondjuk a kínai társadalomra, akkor ott sem látjuk azt, hogy nagyon tétlenkednének az emberek. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ott is ezért jelen van ez. Ha nem is ilyen individualista módon, mint mondjuk Magyarországon, vagy inkább Amerikában, de mondjuk kollektív szinten csoportok abszolút versengenek egymással. Ezt adottságnak tekintem. Viszont nagyon érdekes, hogy felhasználod a produktivitást, és az jutott erre eszembe először is, hogy attól, hogy valaki produktív, egyáltalán nem biztos, hogy eredményes is. Azaz, hogyha én most legyártanék 15 darab videót ma, és aztán a végén senki nem fogja ezt megnézni, akkor lehet, hogy nagyon hatékony voltam, meg produktív, viszont eredmény nem gyártottam ebből. Úgyhogy a fő kérdés az, hogy mit akarunk, és miért akarjuk azokat egyáltalán elérni. És akkor erre pedig rengeteg olyan módszer van, amit ti is 1000 könyvben olvastatok már, hogy hogyan menedzseljük jobban az időnket, a bizniszünket, stb. Van egy csomó olyan módszer, aminek a segítségével a produktivitást az növelni tudjuk alapvetően.
Ugyanez a gondolat fogalmazódott meg bennem a könyves adásunkban, ahol is a Tim Ferrisnek a 4 órás munkai című könyvét veséztük egy kicsit jobban. Ugyanezt mondta, hogy a hatékonyság az nem egyenlő eredményességgel, mert lehet, hogy te 10-ből 10 feladatot megoldottál aznap, de semmi eredménye nem lesz neki, akkor gyakorlatilag ez mehet a kukába az az idő. Mennyire árt vagy használ a kiégés szempontjából a Tim Ferriss féle könyv?
Hát ugye a Tim Ferriss féle könyv alapvetően nem a kiégésről szól, viszont van benne nagyon sok olyan módszer, amit lehet használni arra, hogy az ember hatékonyabban dolgozzon például. És nekem a könyvben is említettem ezt, hogy rengetegszer tanácsolom azt az ügyfeleimnek, meg dolgozunk olyan módszertanok segítségével, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, ezáltal csökken a munkaterheltségük. Csökken a terheltség, ezáltal felszabadul valami fajta érzelmi erőforrás, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Ha a másik oldalát nézzük a Tim Ferriss féle könyv, abban a szempontból pedig káros is lehet, hogyha most erre vagy kíváncsi vagy, hogy összehasonlítom magam azzal, hogy itt van ez a csávó, fél év alatt összehozott egy táplálékkiegészítő bizniszt, amiben ennyi pénze lett, meg mellett egy csomó ügyfélsztori van, mennyire sikeresek. Én meg itt 10 éve szenvedek a kis magyar vállalkozásom, hogy ezt legalább 3 embernek tudjam automatizálni, és meg tudja belőle élni. Ezzel szemben ez a csávó meg nem tudom hány milliókat keresél le havonta, így ezért lehet egy káros, hiszen összehasonlítva vele én sokkal kisebb eredményt érek el. Összehasonlítás még több stresszel jár, még kevésbé értékelem azt, amit ott elértem, viszont felértékelem azt, hogy mennyi befektetést tettem vele ellentétben bele a bizniszembe, és ezáltal sokkal nagyobb lesz az esély a kiégésemnek. Tehát abszolút, hogyha megnövekszik az összehasonlítási alapunk, és nagyon-nagyon sikeres embereket látunk folyamatosan magunk körül, akik könnyebben megcsinálták azt, amit mi, akkor sokkal könnyebben ki tudunk égni.
Beszéljünk már picit a vállalkozói magányról. Ez szerintem egy nagyon életszerű dolog, attól függetlenül, hogy, és nem tudom, hogy ezért csináltak-e, vagy ezért hívják-e társas vállalkozásoknak egyébként a cégeket, hogy a vállalkozói magányt azt kikerüljék, de attól függetlenül azt tapasztalom, hogy ez egy létező dolog, és hogy nagyon erősen benne van a köztudatban, nem is a köztudatban, hanem mindennapokban, hogy igazából a vállalkozó talán a munkatársaival nem tudja, nem is biztos, hogy előnyös, hogyha megbeszéli azokat a dolgokat, amik frusztrálják, és hogy nem is biztos, hogy körülötte megértik annyira azokat a problémákat, amik benne vannak. Ezeket találkozó, Bence?
Hát abszolút. Nagyon gyakran ezért keresnek meg. Ezért kell egy coach vagy külső szemlélő, hogy visszajelzést tudja nekik adni, el tudja nekik mondani azokat a problémákat, amiket megtapasztal. Sokszor ez a személy, ez mondjuk egy feleség is lehet, vagy párkapcsolati partner, vagy baráti társaság, viszont nagyon gyakran a baráti társaságban is az a helyzet, hogy valaki nem vállalkozó, vagy nem vezeti, vagy más pozícióban, és nem tudja átérezni ezeket a helyzeteket.
Vagy így.
Ez is lehetséges, abszolút. Amit én itt hozzátennék ehhez, az, hogy nagyon örülök neki, hogy felhoztad, mert a kiégésnél az egyik legfontosabb tényező abban, hogy most az ember az kiége vagy sem, az a társas támogatás, vagy a magány. Ha én magányos vagyok, akkor a stressz hatások sokkal jobban megviselnek, plusz még a magány is egy stresszforrásnak számít ezek közül. Tehát ezek után, hogyha az az érzésünk van, hogy nem érezzük annyira a támogatás másoktól, vagy inkább azt érezzük, hogy egyedül vagyunk a problémáinkkal, akkor szerintem az egy tökéletes jel arra, hogy vagy keresünk valamiféle vállalkozó közösséget, vagy hívjuk el egy barátunkat, akivel tudunk hasonló dolgokról beszélgetni, vagy éppen keresünk egy coachot, ha nem is engem, vagy bárki mást, akivel tudunk beszélgetni, és őszintén meg tudjuk osztani a gondolatainkat, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hiszen hogyha az emberek érzik a társas támogatást, akkor sokkal kisebb az esélye gyakorlatilag mindenféle mentális megbetegedésnek is, illetve, hogyha most coachról beszélünk, akkor az megnöveli a termelékenységet és az eredményességet, de ugyanakkor, hogyha más vállalkozóktól tanulunk, barátoktól, akiknek nem kell semmit fizetni, az is rengeteget tud segíteni ilyenkor, hogy adnak tippeket nekünk. De abszolút létező és nagyon fontos probléma, amiről te most beszélsz, hiszen aki vállalkozó, most beszéltünk ezekről, hogy többször ebben helytállni. Hogyha te most ennyi mindent csinálsz egyszerre, akkor ezek után beszélsz valakivel, aki mondjuk egy fodrász, és lényegében csak egy alkalmazotti helyzetben fodrász problémákat tud megérteni, nagyon nehezen tud arra majd ráhangolódni, amit te megtapasztalsz. Vagy azt mondja, igen, értem, amit mondasz, nehéz lehet. De hogy nem igazán tud ez igazán kapcsolódni. És nem leértékelve az ő munkáját, csak arról beszélve, hogy abszolút létezik az a jelenség, amit te mondasz, és nagyon kevés ember fogja igazán megérteni azt, amit te átélsz ilyenkor, akár vezetőként, akár vállalkozóként.
azt mondod, hogy igazából keressük meg a megfelelő fórumot, ahol találkoznak a
meg tudod beszélni a problémádat valakivel.
Így van, így van. Így van, és ezt nagyon-nagyon ajánlom nektek. Tehát ez, hogyha most mondanám kellene pár tippet arra vonatkozólag, hogy mit lehet tenni a kiégésnek az elkerülés érdekében, akkor az egyik ilyen abszolút mindenképpen az lenne, hogy az embernek legyenek olyan kapcsolatai, ahol ki tudja engedni magából a gőzt, és kapni fog társas támogatást, ahol őszintén ezeket meg tudja oldani, meg tudja beszélni, meg tudja osztani másokkal. Ez lenne az első.
Ez lehet mondjuk egy vállalkozók esetében egy mastermind akár?
Mindenképpen persze. Az is nagyon-nagyon sokat tud számítani. Tehát az rengeteg feltöltődést tud adni az embereknek. Uh-huh. Rengeteg új ötletet, impulzust, meg tudod osztani a problémáidat, kapsz rá megoldásokat, kapsz rá ötleteket. Tehát ez mindenképpen nagyon hasznos, hogy egy vállalkozói mastermindban valaki részt tud venni. És ezt abszolút függetlenül mondom, jelenleg nekem nincsen mastermindom, tehát hogyha nektek van, akkor sok sikert hozzá, de nincs, nagyon-nagyon hasznos. Nincs,
de.
Na, itt egy üzleti ötletesség.
Így van, plusz egy érv mellette.
Szóval, hogy mindenképpen, tehát ne legyünk azok az emberek, akik azt mondják, hogy na, én aztán megoldok mindent egyedül, mert ez vissza fog ütni, vissza fog égni ránk. Hanem legyen az, hogy oké, tudom, hogy mondjuk vannak különböző problémák, vagy mondjuk nincsenek nagy problémák, ügyes vezető vagyok, de azért jól ne valaki megbeszélni a dolgaimat, akkor keressünk el segítséget mindenképpen. Pszichológust, coachot, barátokat, vállalkozói közösségeket, mastermindokat, és így tovább.
Ez egy technika volt? Igen. Vagy tipp? Van-e még?
Mindenképpen van. Ha valaki fellapozza ezt a könyvet, akkor ebben van egy 10 lépésre bontott megoldási struktúra, ami gyakorlatilag leegyszerűsítve átadja azt, hogy hogyan tudod a lehető legkevesebbre csökkenteni a kiégés esélyét, és megnövelni az élettel való érettségednek az esélyét. És mindez abszolút kutatásokra épül, több mint 450 kutatás van benne lehivatkozva, de hogy mondjak is konkrétumokat, ezeken kívül még szeretném megemlíteni a teljesítménynek a fokozását. Tehát az például, mennyire vagyunk hatékonyak a mindennapokban, az rengeteget tud számítani abban, hogy kiégünk-e a végén vagy sem. De mondok más vonalvezetőket, hogyha teljesítményt akarjuk fokozni, ezeket a technikákat ismerjük, most például érintettük a 80-20-as szabályt, az egyébként mindenkinek ajánlom, nézzetek utána, hogy valaki ezt nem annyira ismeri, de nem szeretném húzni a hallgatóknak az idejét, az a feltételezésem, hogy sokan ismerik ezt. Ezen kívül feltenném azt a kérdést, hogy ki az, aki elavásolt szokott dolgozni, ki az, aki hétvégén is szokott-e dolgozni, van esetleg valamiféle olyan tevékenységünk, hobbink a vállalkozásunkon kívül, amivel vissza tudunk töltődni, vagy igazából az a hobbink, hogy igazából gitározunk, de 3 hónapja nem gitároztam, hiszen minden hétvégét és estét átdolgoztam. Odafigyelünk-e tudatosan a feltöltődésre, milyenek az alvási szokásaink, ezeket hoznám fel így elsőként. Hogyha ezeket optimalizálni tudjuk, akkor az egy kiváló kiindulási alap lehet. És még azt is hozzátenném, hogy tudatosan válasszuk meg azokat az ingereket, amik érnek minket. Az rengeteget számít. Tehát, hogyha most én azt, amit beszéltünk is az Instagramról például, hogyha folyamatosan azt látom, hogy másoknak mennyire jól megy minden, és ezt hallgatom, és mondjuk olyan podcasteket hallgatok, aki mindenki arról beszél, hogy mennyire sikeres, és mennyire sok mindent elért, és mennyire nagy eredményei vannak, és milyen kis munka kell ehhez, és ezt te is meg tudod csinálni, csak alkalmaz az ő módszerét vagy technikáit, akkor az emberekben ez nagyon-nagyon felnövelheti az elégedetlenségnek az érzését is. És persze jó, hogy az ember kihívások elé állítja magát, meg vannak inspiráló példák előtte, de azt hozzátenném, hogy nem biztos, hogy szükséges az, hogy mindenképpen az ember még tovább fokozza azt a fajta elégedetlenséget, ami benne van. Ezek, amik így rögtön eszembe jutottak.
Oké. Van-e olyan dolog, amiről beszélnél még szívesen, és nem érintettük a mai nap folyamán?
Ugye beszéltünk róla, hogy 2 könyvem van, az egyik az eredmények, a másik pedig ez a Burnout Biblia, és azt gondolnám, hogy nem is azt mondom, hogy ezt mindenképpen olvassátok el, de azt viszont igen, hogy ezt a kettőt egyfajta egyensúlyban szemléljük, azt, hogy eredményesebbek legyünk az üzletünkben, nyilván ennek is van egy pszichés oldala, meg azt is, hogy odafigyeljünk arra, hogy legyen ez az eredményesség, ez tartós, tehát ne égjünk ki benne, ne toljuk túl azokat a kihívásokat, amik bennünk és előttünk van.
Meg lehet találni ezt az egyensúlyt?
Volt korábban egy mentorom, amikor az önfejlesztéssel elkezdtem foglalkozni, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint a biciklizés, és abszolút ezt gondolom én is, hogy egy picit jobbra dőlsz, picit balra dőlsz, és aztán végül is mozgásban vagy folyamatosan, akkor valamelyes középen tudsz maradni, de természetesen ez az optimális pont, ez nagyon-nagyon ritkán elérhető, az viszont elérhető, hogy az ember egy picit jobban eredményes legyen, aztán egy picit jobban odafigyen a feltöltődésre, és meg legyen ez a fajta egyensúly, hogy ne billen ki nagyon szélsőségekben.
Mindenki kiég, aki mondjuk menedzser? Vagy van, aki mondjuk a te könyved által fölismeri hamarabb, és mondjuk meg tudja óvni magát?
Abszolút lehetséges az, hogy kivédjük a kiégést. Tehát szerencsére az nem nem egy szükségszerű dolog. Az viszont szükségszerű, hogy mindenkinek van egy tűrés határa, ami fölött már megtörténhet a kiégés. Tehát, hogy nincsenek tökéletes és tökéletes teherbírású emberek, akik olyan szupermenek és bármilyen hatást elbírnak. Ha belegondolunk, szupermennek is ott van a kriptonit például, ami le tudja győzni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nekünk mindent el kell bírnunk és mindent el kell viselnünk, megfelelő az, hogyha odafigyelünk arra, hogy mi is jól legyünk.
Ugye most a lényeg, ha jól értettem, akkor iktassunk be ilyen kikapcsolódási pontokat. Legyen ez most a hétvége, hívjuk annak.
Ne jövjük hétvégének.
Ajándékozzuk meg magunkat idővel, vagy nem is tudom, szórakozási lehetőségekkel kapcsolódjon ki, szintén ez erre vezethető vissza. Legyünk tudatosak. És ami nekem itt eszébe jutott, ha ez így van, hogy ez mennyire működhet, hogy mint a pomodoro is gyakorlatilag egy kiégésmentesítő eszköz. Hogy és mondjuk fókuszáltan dolgozó 25 percet, majd megszakítod 5 percre. Hogy ez már ugyanez csak piciben?
Hát gondolkodhatunk ebben így is. Mondjuk a pomodorónak nem vagyok nagy fanja. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy ha én leülök dolgozni, akkor lehet, hogy 2-3 órán keresztül flóban dolgozok, és akkor így nagyon-nagyon jó, hogy nincs megszakítás ebben. De ettől függetlenül valakinek működik a pomodoro nagyon jó. De értem, hogy mit gondolsz alapvetően.
Igazából a pomodorót eltekintettünk a 25 perctől, azt kitolhatjuk mondjuk 2 órákra is, csak hogy utána akkor szakítsd meg, és akkor fél óra szünet.
Abszolút. Van ilyen, hogy feltöltöd, és azt kell itt látni, hogy a pihenés az nem egy ilyen luxus, meg nem az, hogy elveszem az időt a munkától, hanem gyakorlatilag ez meg fogja növelni a termelékenységet a lehető legtöbb esetben. Most olyan emberekről beszélünk, a hallgatóságot is olyan embernek tekintem, aki egyébként hajlandó dolgozni, és nem arról van szó, hogy egyáltalán mikor tudnál rászállni magát, hogy egyáltalán elkezdjen dolgozni, nem sokkal inkább arról, hogy ki az, aki már egyébként is sokat dolgozik, és magas teljesítményen lobog. Úgyhogy abszolút erre van. Tehát ez nagyon fontos, hogy az embernek legyenek tudatosan ilyen pontjai, ahonnan vissza tud töltődni.
A könyvben nem tudom, foglalkozol-e azzal, hogy például külföldön hogyan kezelik a burnout szindrómát. Magyarországon ez szerintem egy kicsit gyerekcipőben jár, majd mútis környezetben tudják ezt, vagy akkor szokott előfordulni jobban, és ott már én hallottam külföldön dolgozó ismerősemtől, hogy gyakorlatilag van egy ilyen csomag, hogy te kiégés közeli állapotban vagy, vagy már benne vagy, és akkor gyakorlatilag egy táppénznek megfelelő ellátásban tudsz részesülni, sőt, hogy ilyenekről tudsz, hogy hogyan próbálják a külföldi vállalatok leküzdeni ezt.
Persze, van számos ilyen lehetőség különböző külföldi országokban, amit te is mondasz, például vannak különböző kiégésközpontok, amik olyanok, mint egy ilyen wellness szálló, gyakorlatilag az emberek fizetett szabadságon el tudnak menni, és ott tudnak feltöltődni egy több hétre. Tehát ezek abszolút létező jelenségek. Vagy akár megnézzük a Google-nek a példáját, ott nagyon gyakran odafigyelnek arra, hogy a munkaidőnek egy bizonyos részében a dolgozók, ebben a 20%-ban azzal foglalkoznak, amivel csak szeretnének gyakorlatilag, és nem a munkájukhoz tartozik. Tehát nagyon-nagyon odafigyelnek az emberek, a haladó cégek nagyon odafigyelnek a kulcs kollégáknak a jól létére, hiszen ez visszaad a termelékenységükre mindenképp.
És ez a lojalitást nevelő tényező is egyben.
Abszolút.
Én kellem esetben hasznossal gyakorlatilag.
Abszolút, igen.
Össze tudják kötni. De Magyarországon ez nem jellemző azért? Vagy hát, én még nem találkoztam
meg? Ezt így, ha belegondolsz, megírtam ezt a könyvet, mert hogy előtte nem találtam még könyvet sem ezen a területen, ami nagyon hasznos lett volna. Tehát vannak könyvek, de nem ilyen átfogóak. És hát az a tapasztalat, hogy ez egy nagyon új dolog itt Magyarországon. Tehát van kiégés, ezt mindenki tudja, de hogy erre nem figyeltek még nagyon oda a cégek. A rezilienciával, ami ugye arról szól, hogy a stresszel szemben védekezni tudjunk valamilyen szinten, azzal foglalkozgatnak, van egy-kettő helyen, ahol van reziliencia tréning, vagy egy-két mindfulness tréning, de alapvetően ez még nincs annyira benne a köztudatban, hogy akkor a burnout-tal tudatosan foglalkozzunk, hanem sokkal inkább a munkának a részének tekintik, hogy igen, ez van, a kolléga kimerült, nem foglalkozunk vele, teljesítsen, csak aztán ez fluktuációban megjelenhet, munkaibázásokban megjelenhet, nagyon sokszor milliós károkat okoznak ilyen kollégák, és így tovább. Tehát ilyenre rengeteg példa volt már a közvetlen látómezőmben is itt Magyarországon.
Oké, Bence, szerintem ez egy nagyon átfogó beszélgetés volt a témával kapcsolatban, és nagyon sok olyan praktikus tanácsot adtunk át a hallgatóknak, amit én úgy gondolom, hogy alkalmaznak a mindennapjaikban, akkor jobbá tudják, vagy kiegyensúlyozottabbá fogják tudni tenni magukat. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy megosztottad velünk ezeket a dolgokat, és hogy a magyaroknak készítettél egy ilyen könyvet.
Egy úttörő könyvet.
Nagyon szépen köszönöm az inspiráló kérdéseiteket, meg ezt az időt és a lehetőséget, hogy megosztjuk a hallgatókkal ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen a tudatos felkészültségeteket az adásra, és hogy ilyen jó kérdéseket szedtetek össze. Köszönöm szépen. És mi is. Köszönjük, hallgatók.
Mi is.
Sziasztok.
Sziasztok. Szolgálati közlemény. Elindult az Elkervekkel Podcast zárt Facebook csoportja, ahol minden e-commerce-ben érintett szemét szívesen látunk. A csoport célja, hogy összefogja ezeket az embereket, összegyűjtse a szektort érintő információkat, edukáljon, olykor szórakoztasson. Bízva a közösség tudásában és segítőkészségében olyan klub létrehozása a víziónk, ahol egymást tudjuk támogatni, segíteni az elkereskedelmet érintő kérdésekben. Csatlakozzatok hozzánk! Beszéljünk a műsor elején megemlített nyereményjátékról. Bencivel közösen szeretnénk 3 darab Business Burnout bibliakönyvet kisorsolni a játékban résztvevők között. A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik csatlakoznak az Elkervekker Podcast zárt Facebook csoportjához. A játékban való részvétel november 22-ig lehetséges. A nyerteseket pedig a december 5-i adásban fogjuk bemondani. Növeld a nyerési esélyedet, és hívd meg minél több ismerősödet, akiket érdekel az elkereskedelem. Minden meghívott után a neved még egyszer bekerül a sorsolási kalapba. Hajrá!